Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Galambos Dániát köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét, a büntető.com újságíróját. És a múltkor beszéltük Vályi Bencével, hogy a Képes Sportnak a volt újságíróját. Emlékszel, hogy mikor voltál pontosan a Képes Sportnak az újságírója? Mettől meddig?
Sziasztok, hogy ne. Két időszakban is. Először 2003-tól 2010-ig, és utána jött 7 év Nemzeti Sport, és utána 2017-től a megszűnésig a Képes. Hát ugye az a hivatalos kommuniké, hogy nem szűnt meg.
De te kapcsoltad a villanyt?
Hát igen, igen. Tulajdonképpen igen. És ez meg ugye 2010.
Csak azért beszéltük ezt, mert ugye rajtad nőttünk föl. Tehát az ugye adta magát, hogy ha valakit látunk a tévében, csak így eszünkbe jutott, hogy mi mikor is olvastunk Képes Sportot, és akkor ez a 2007-től 2012-3 környékéig én legalábbis
így voltam vele. Még a 80-as évben is olvastam Képes
Sportot. Akkor az a furcsa, mégis egészséges gyerek lettél, hogyha rajtam nőttél föl, de úgy rajtam tudom, hogy úgy érted, hogy nem tudtad, hogy ki írja, hanem a Képes Sport.
Lehet, hogy néha megnéztem, csak hogy most tudatosult bennünk, hogy amúgy basszus, hát a te írásaidat olvastuk.
Hát igen, akkor ezek szerint olyan 3 évig, igen, és akkor utána már azért a Nemzeti Sportban voltam.
Ja, hát ott is lehet, hogy olvastunk, ott még talán még kevésbé annyi cikk van. Emlékszel, hogy melyik volt a kedvenc fajtád? Mert én arra emlékszem, hogy mintha ezeknél a nemzetközi fordított interjúknál, vagy hát fordított.
Az fordítások
lehet, hogy
voltak
néha,
azok, persze.
Néha ti csináltátok, de hogy ott emlékszem, mint hogy ott többször felvetődött.
Igen,
volna
ott az sokszor csináltam, így a nyelv miatt, igazából a többiek is tudtak azért nyelveket, úgyhogy más is csinálta volna, de nem az volt a kedvenc azért, mert ez mégiscsak egy fordítás. A saját anyag azért az mindig kedvesebb, hogyha egy interjú egy magyar futballistával.
Van, most... van ilyen, hogy kedvenc? Amire azt mondod, hogy ez volt a... Vagy ezt olvasod vissza a legszívesebben?
Ja, nem olvasom, egyrészt nem olvasom vissza. Most a büntető.com-on most, amiket csináltam, ugye azért sok interjút készítek oda, tehát heti egyet biztos, valamikor kettőt. Azért vannak olyanok, amiket szerettem, mit tudom én, Ferenci Pistával beszélgetni a maratonfutásról, az ultramaratontól, ugye ő teljesen őrült, de jó értelemben, és annyira jó volt vele beszélgetni erről, és ez igazából így tényleg ez a le a kalappal, tudod, hogy valaki ilyen spartatlont duplán megcsinál, tehát például ilyen, de másokkal is, de most legutóbb Lipcsei Petivel, aztán az ma került föl, és jó volt beszélgetni, mert Tisza Tibivel, sokat.
Végül. Tehát erről jut eszembe, tényleg most Tibi, te csináltál most gyorsan akartam mondani, a Filipovicsal, és hogy neked onnan jön leginkább talán ez az angol kötődés, hogy ott mennyi interjút csináltál már azokkal a magyar játékosokkal, akik kint voltak, meg mondtad is a múltkor, hogy túláztál egy jót, ezek a Buzsáki, Tőzsér.
Ja, igen, hát a legemlékezetesebb, igen, hogyha a Képes Sportbeli minden idők legemlékezetesebb szereplés vagy írás az, akkor nyilvánvalóan az, hogy szerencsére eljuthattunk egy kollégámmal Angliába, elmentünk, még 2008 talán, és
mondhatjuk, hogy itt az újkori magyar futball arany időszak.
Abszolút, és akkor az azért is volt annyira emlékezetes, mert tényleg bejártuk Angliát, töviről hegyire, és akkor ott voltunk bő két hetet, fölvettünk amennyi anyagot csak tudtunk, akkor csak, mert már nem biztos, hogy a kedves hallgató vagy néző tudja, de mit tudom én, ugye akkor éppen Newcastle-ben volt Kádár Tamás, ugye Londonban játszott
Gerazoli,
Buzsák Ákos QPR-ban, ugye elmentünk, szegény Fülöp Marcihoz fölmentünk, Sunderlandbe, ugye a Mányulkeszbe voltuk egymáshoz, elmentünk Halmosi Petihez, meccsen is tudtunk lenni, amikor Everton ellen játszott például a Hálpont, aztán azon beállt Halmosi Peti, És akkor így Birminghambe elmentünk az akkor még ifista Stieber Zolihoz.
Király Gabi akkor már nem volt Angliában, ugye? Vagy
Király akkor... Gabi nem volt szerintem, mert mondom, hogy akkor találkoztunk volna vele, és ő vele nem.
Na mindegy, ez egy de ilyen aranykorszak volt.
Hát aranykorszak a magyar futballnak, igen, ugye ez ugye azután ugye 2004, ugye EU csatlakozás után, tehát kicsit megnyíltak a kapuk, könnyebben lehetett már kimenni, és akkor még tényleg így az úttörők tulajdonképpen a Király Torgelle Gera vonulat, és akkor a többiek meg.
Azért is jutott eszembe, mert itt, hogy mennyi szerepe volt ebben az adott játékosnak a játékos ügynökének, ebben nem tudom, hogy mennyire tudtatok akkor belemenni. Vladán közöttük jó sok játékosnak volt az ügynöke.
Hát például Gera Zoltánnak, nem tudom, többek hogy szerintem ő az egyetlen olyan játékos, de ezt Dani biztos, hogy jobban tudja nálam, akit közvetlenül az NBA-ből a Premier League-be igazolt meg mindig.
Ja, igen.
És magyar játékos.
Hát Sanyi hogy ment? Nem a német magyar után, nem egyből a Palace-ba ment Torgelle? Na mindegy, de lehet. Sok volt, ez biztos, hogy nem sok volt, igen, és azóta meg ugye sajnos ez már...
Nem is kérdés, nem nehéz számolni.
Nem nehéz, sajnos. Igen, sajnos, de az ügynököket illet, igen, akkor mondjuk én nem velük, én közvetlenül akkor a játékosokat megkerestük, és akkor majd megyünk.
Pont Danival beszéltük, hogy ez nagyon más idő volt.
Más világ volt azért.
Mi a Westerpressnél tényleg úgy volt, hogy akkor, amikor a légiósokról érdeklődtünk, akkor ott volt mindenkinek a szám, és akkor Szabi Csimit fölhívni, meg Lisztes Krisztiánt fölhívni. Meg.
Meg azért akkor ők végülis szívesen is úgy éreztem, hogy szívesen látnak minket, ugye azért mégis ott voltak egy idegen környezetben, valaki még viszonylag kevesebb ideje volt ott, valaki már persze nagyon otthonosan érezte magát, de mindig jó volt egy ilyen magyar hang, és akkor végre beszélgetett, tehát így jó. Bogdán Ádám ugye végülis vele azóta ilyen baráti viszony is lett, akkor ugye a Boltonban még ilyen kvázi kezdő kapusként Jaskalainen mögött. Tehát így nagyon sokakkal szerencsére. Hát a liverpooliak meg persze, Gula még fiatalon, Németh Krisztián, ott volt még Simon Andris, úgyhogy...
Fú, milyen hosszú ez a nés.
Hát nagyon hosszú, és mindegyik, és tényleg mindenki, hát akinek tudtunk, jártunk, igen.
Ma is de jó lenne, hogyha ennyi helyre tudnátok kimenni, és
nem,
interjúz,
nem tartanak de... sokáig az adás, hogyha hát róla, a kint játszó magyarokról beszélünk.
Jó, de vannak fiatalok, hát az utánpótlásban többen ilyet is tudtatok csinálni, ott van Lőv Zsolt, azért van egy-két ilyen lehetőség legalább.
Én azon nem voltam, volt egy német túra is, akkor kollégám ment ki, és akkor meg igen, akkor Dárdai Pajék, Lőv Zsolt, szerintem még, és
biztos,
akkor...
Biztos, Lőv Zsolt, Boldog úgy, talán persze, még.
Igen, úgyhogy ott is van egy rövid, talán rövidebb, de hasonló túra.
De ha már említetted ezt a... Na, mondd végig még.
Nem, ennyi. Hát, hogy miért nincs? Igen, hát itt tart sajnos a magyar futball, utánpótlás, hát nyilván nehéz is, mert azért a konkurencia egyre nagyobb, tehát a világ minden pontjáról abba az 5-4 bajnokságba akarnak kikerülni ugye futballisták, ott veszed egész Dél-Amerikát, Afrika, már Ázsiából is jönnek, már Észak-Amerikából is megnézegetnek, tehát nyilván ez egy nehéz ügy, de azért amikor azt látjuk, hogy a környező országokból mennyien vannak, akkor mi mindig arra gondolunk, hogy hát ez hogy, és meg miért nem. De mindegy, de ez egy másik téma, meg ez egy hosszú téma, meg hát mindig csak rágjuk ezt a csontot, de jó lenne már előre jutni.
Van viszont, amit tényleg nem tudunk kihagyni, ez a Raiola ügy. Szerintem újságíróként neked abszolút megvan a véleményed, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit szóltál az egészhez. Csütörtökön közölték a halálhírét, megbízható források, tehát olyan olasz források, akiket szerintem ti is olvastok, és aztán kiderült, hogy ez nem igaz, és aztán az a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy szombaton mégis igaz lett.
Hát igen, ez egy nagyon kényes téma ilyen szempontból, meg kellemetlen. Azért ez nem, tehát most ezt nevezzük-e álhírnek, vagy sem, amikor tényleg másnap szerencsétlen ember meghalt. Tehát ez nagyon, azért ők tudták már, hogy vége. Tehát nyilván ezt úgy írták meg, hogy nagyon jól tudták, hogy vége van, hogy akkor még lehet, hogy nem volt vége, csak másnap, de egy picit sajnos Benedek Tibor esete jut eszembe, ami minket közvetlenül érint, ugye, és ott is hasonló dolog lejátszódott. Na most Raiolánál ilyen szempontból hát mentem fel a sajtót ebben az ügyben, nem akarom úgy védeni, azért mert én is onnan vagyok, hát mert hogyha valami, csinálom nyilván nagyon sok ronda dolgot is, vagy történnek, de itt most ebben az esetben azért valószínűleg nagyon jól tudták, hogy itt most ezt történik, hogy félretájékoztatták őket, és tényleg jó hiszeműen mondták azt, hogy már elhunyt szerencsétlen, vagy csak egy szenzáció, hogy én akarom megírni elsőnek, az akkor már nyilván nem szép. Tehát,
hogy
csak
hát biztos, hogy benne van ez is, tehát itt én azt gondolom, hogy az egész dolognak a hátterében az lehetett, hogy itt az ügynökökkel kapcsolatban ez egy ilyen állandó kérdés, meg állandó felvetés, hogy ők mennyire vannak közeli kapcsolatokban azokkal, akiknek a sajtóban szivárogtatnak. Itt pont Vladan Filipovicsal, amikor beszélgettem, ő is azt mondta, hogy igen, vannak olyan újságírók, akiknek elmond bizonyos dolgokat, de csak akkor, hogyha már tuti az ügy. Ugyanígy kell, hogy legyenek ilyen sajtócsatornái Rájolának. Tehát emiatt szerintem, ahogy te is mondtad, hogy Bogdan Ádival közeli kapcsolatba kerültetek, meg óhatatlan, hogy azokkal, akikkel együtt dolgozik az ember, azokkal emberileg is közel kerül egymáshoz. És én azt hiszem, de nem tudom, tehát szerintem nem tudja senki ennek a valós hátterét. Én azt hiszem, hogy itt csúszhatott el a történet, hogy volt egy szakmainál mélyebbre nyúló kapcsolat.
Ez lehetett egy játékos is egyébként, mert nyilván újságíró jóban van játékosa, és lehet Rájola egyik játékosa már elszólta magát, hogy hát sajnos vége, már család közölte velünk, hogy itt most már nem megmenthetetlen, és akkor csak percei vannak hátra, vagy órái vannak hátra, vagy nem tudom, tehát nem tudjuk pontosan, de nyilván ez ilyen szempontból más, mint amikor úgy írják. De hát ekkor se szép, tehát ezt nem lehet kerülgetni.
Jó, viszont az érem másik oldala, hogy semmit nem tudtunk meg erről a betegségről, úgyhogy már januárban is.
És miközben annyit lehetett hallani, megtudni, én ezt egy ilyen másfél-két éve láttam valahol, hogy ő beteg. Tehát, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, meg nem akar ezzel házalni, de hogy valami fajta kezelés alatt áll, hogy pontosan mi volt ez a betegség, ez soha nem derült.
Most én ma olvastam olyat, hogy tüdő, vagy valami tüdő jellegű tüdő probléma, nem tudom, hogy ez így van-e, de ugye Rájolával kapcsolatban hát azért nagyon védte a privát életét, tehát nem tudunk szinte semmit, nem tudom, hogy ti tudtok-e. Én azt tudom, hogy mikor Foggiába ugye eladta az első között, ugye Brian Roy volt az első játékosa talán, akit Olaszországba adott el, ugye, és akkor Foggiába kiköltözött vele, ott élt vagy 7 hónapig, és ott is kevelkedett meg a leendő feleségével. Nagyon ennyit tudok a magánéletéről, hogy gyerekei vannak-e, nincsenek, tehát ezt nagyon óvta ő, és ő nem akart ilyenekbe belemenni, miközben minden másban meg hát úgy nyilatkozott, hogy...
De ez ugyanígy jellemző szerintem az összes nagy szuperügynökre, tehát nem nagyon tud Zsorzsi Mendes családjáról, meg mondjuk személyes hátteréről sem túl sokat, vagy Barnettről sem. Ez valószínűleg egyrészt egy szükséges dolog, hogy
hát
az ember
nem is érdekel senkit szerintem. Maximum most már tényleg, ahogy Rájola és Mendes esetleg popstar lett, bekerült itt a
minden fontos szereplőnek fontos a sajtó számára, meg a közvélemény számára. Most nem úgy mondom, hogy ezt kötelező tudni, hanem szerintem ők érdekes emberek lesznek azáltal, hogy bizonyos szempontból ők a futballvilág legfőbb mozgatórugója.
Szerintem nem volt olyan fotós, aki Rájolát követte egy nyaraláson, vagy Mendes után
küldték volna. Sok lesi fotó készült róla. Nagyon sok. Aha. Szerintem. Én legalábbis...
Azok tárgyalások.
Abban igazán lehet a Domának, hogy amúgy nyilván nem hasonlítható össze az ő sztár státusza a játékosa státuszával, tehát mindenki sokkal jobban érdekel, hogy Pogba éppen hol nyaral, mint hogy Rájola hol, vagy Ibrahimovic, ez egyértelmű. De nyilván amiatt is védte, hogy azért már mindenki tudja ők is, hogy nagyon gazdag emberek lettek ezek a szuperügynökök. Tehát óhatatlanul is az is nyilván felvetődik benne, hogy hát nem akarja kiadni a családtagjait, a gyerekeit az a mai világban nyilván, vagy hogy hol él éppen, vagy úgyhogy miközben futballisták persze azért ezt sokszor megteszik. De
miközben a fia benne van a vállalkozásban, a hírek szerint.
Sok vita volt itt körülötte, ami az ügynököket érinti úgy általában leginkább. Ebben hát vannak ilyen teóriáim, vagy mondjuk úgy, hogy elég határozott gondolataim, hogy a játékos ügynökre szükség van. Azért, mert a játékos nem tud, nem is akar tárgyalni személyesen a klubbal, ő nem ebben jó, ő a fociban jó, ezért szükség van a játékos ügynökökre. Az a másik kérdés, és szerintem itt van a kulcs, és ez volt Rájola esetében is a kulcs, hogy ugye egy játékos ügynök annyit kérhet el gyakorlatilag, amennyit nem szégyel. Azért, mert ezt a klubok mivel fogják kitermelni, ki tudják termelni, mert ők ezt a szurkolókkal fizettetik meg a jegyárakon keresztül, többet kérnek a tévés bevételből, többet kérnek a meccsjegyekért, és itt viszont talán valamennyire elővehető a játékos ügynökök felelőssége ebben, viszont azért azt a munkát, amit Rájola elvégzett, azt nehéz elvitatni tőle, tehát tényleg a legnagyobb sztárokkal tudott nagyon komoly üzleteket összehozni.
Ez így van, pont erről írtam egyébként a büntető.com-on, de a Rüdiger ügy kapcsán egyébként, hogy micsoda pénzek vannak már a futballban, és hogy mennyire nem elégszik meg a játékos mondjuk azzal, hogy felajánlanak neki Rüdiger esetében a hírek szerint heti 230 ezer fontot, ami szinte elkölthetetlen ugyanúgy, de ő még többet akar. Nyilván ő, mondjuk most pont Rüdiger nyilván kompenzálni is akart, mert ő meg egy nagyon alacsony keresetű volt eddig a többiekhez képest, és ahhoz képest meg a szerepe mennyire fontos volt. Na de szóval, hogy igen, és azért tud ennyit kérni, mert igazad van, mert az ügynök van ott, és azért lettek ilyen csillagászatiak a fizetések, mert az ügynök belépett. Na most, hogy ez jó vagy rossz, ezen nyilván nagyon lehet vitatkozni, a játékosnak feltétlenül jó, meggyőződésem még úgy is, hogy tényleg a futballban mozgó pénzek már a sokszorosai a 10 évvel ezelőttinek, arányaiban a játékosok nem keresnének ennyit, tehát nagyságrendileg kevesebbet keresnének a játékosok még mindig, a nagy pénzek ellen is, ha nem lennének ügynökök, tehát ilyen szempontból, mert ők nem tudják maguknak kiharcolni, mondom, egy dörzsölt klub tulajdonos, hogy figyelj, ennyit tudok adni, tehát nem
igen, de így ott van ütközőnek az az ügynök, aki ugyanúgy az üzleti világból jön, mint a klubvezető, akinek ezzel kell foglalkozni, tehát én ebben nem látok problémát, ez az egyik, meg egy kicsit csavarok ezen a kérdésen, hogyha nem haragszatok, amit még Doma mondott, hogy
én egy kicsit haragszom.
Hogy azok a sztárjátékosok, akik akár Mendes, akár Raiola ügyfelei. Szerintetek bármelyiküknek alakult rosszabbul azért a pályafutása, mert ők voltak az ügynökei?
Hát biztos, hogy nem. Tehát biztos, hogy nem.
Sőt. Mindenképpen, sőt, és én azt gondolom, hogy mindegyik többet tudott kihozni magából a pályán, Cristiano Ronaldóról beszélve, még Holandnak nem tudjuk, hogy hol a vége, de Ibrahimovicsról beszélve.
Igen.
Vagy és bocsánat, és itt tehát elképzelhető, hogy voltak elhibázott transzfereik, mert Ibrahimovicsnak a barcelonai szerződés az nem biztos, hogy egy így utóbb visszagondolva egy okos lépés volt, de ott abban az esetben még Ibrahimovics is leírja a könyvében, hogy az ő álma volt az, hogy Barcelonába szeretne szerződni. Tehát nem Raiola beszélte rá, és szerintem itt van nagyon sok helyen tévedés.
És a topjátékosoknál hát, ez még inkább igaz, mert ott olyan pénzekről van szó, azt hiszem, aminél nem is annyira lényeges az a játékos ügynöknek, hogy hova igazol az adott játékos. Nyilván ő szeretne még többet abból kihozni, de gyakorlatilag ez előre meg van írva, hogy Hollandért rengeteg pénzt fognak fizetni, és innentől az ő érdeke az csak az, hogy az ő top játékosai, Ibra, Pogba, Holland, ők jól érezzék magukat, és jó helyre kerüljenek.
Pontosan, és akkor itt jön még be az szerintem, hogy sőt, tehát hogy most itt tényleg visszatérve Ibrahimovics Barcelonába szerződésén, hogy azt nem tudjuk, és azt nem látjuk, és szerintem ez nagyon fontos leszögezni, hogy hány olyan helyzet van, amikor egy rossz érzelmi döntést fölülír egy ügynök azzal, hogy elmondja, hogy figyelj, oké, hogy te oda akarsz menni, de nem ez a jó lépés szakmailag. Tehát én azt gondolom, hogy a megítélésük ellenére az ügynökök szerepe sokkal inkább pozitív a fociban, mint amennyire negatív.
Igen. Reméljük, hogy többségében így van, de tényleg vannak erre példák. Ugye most a Pogba Raiolára visszatérve, ugye állítólag a Pogba, amikor Juventusba szerződött még nagyon fiatalon, akkor Raiola lebeszélte volna, hogy a Juventus nem biztos, hogy olyan jó, mert ugye a fiatal játékosokat sokat nehezen teszi be, és Pogba mondta, az nem baj, én világéletemben megküzdöttem, én pont azért akarok oda menni, hogy meg bebizonyítsam, hogy én ott is meg tudom állni helyem. És azt mondta neki, jó, ha neked te ilyen mentalitású gyerek vagy, akkor menj oda, és ugye mennyire jól bevált. Tehát valóban van, amiről beszéltek, vagy Tibi, amiről beszélsz, azért ez az ideális helyzet, most idealizáljuk kicsit az ügynököt, nyilván sok ilyen van szerencsére, mert főleg Nyugat-Európában, ugye, mert ügynököknek pont Barnett nyilatkozta azt, ugye, aki mondjuk Grealishnek az ügynöke, meg Bane-nek, meg talán Mason Mountnak is talán, hogy nekik, ugye, nekik már van egy külön csapatuk, elemzőkkel, akik nézik a játékokat, és ha valamiben nem jó, fejlődni kell, akkor arra ők rámennek. Tehát már a klubon túl nekik van egy olyan szakmai stábjuk a legnagyobb ügynökségeknek, akik külön próbálják segíteni ugye a játékosokat.
Mint egy Forma 1-es istáló.
Igen, tehát ez feltétlenül jó. Amikor én a pénzekről beszéltem, akkor is kvázi az ügynököt védtem azzal, hogy ő harcolja ki neki a nagy pénzt, de azért nyilván, amiről meg a Dóban beszélt, ezzel, hogy megjelent az ügynök, és ekkora pénzek kerültek azért játékosokhoz, ami szerintem azért már valahol egészségtelen. Én azt vallom, hogy legyen főleg egy sztárfutballista milliómos, de legyen a magyar viszonyokban egy magyar futballista is magyar viszonyokban milliómos, legyen a fontmilliómos a futballista lehet, de ezek már szerintem elcsúszott, tehát amilyen fizetések most vannak mondjuk Angliában, az már szerintem elcsúszott, az már nem biztos, hogy olyan egészséges, nem tudjuk mi úgysem ezt megakadályozni, hogy így legyen.
Hát ez arra rezonál, amilyen pénzek mozognak egyébként az iparágban.
Igen, csak amiről Doma beszélt, hogy emiatt viszont lehet, hogy van egy csomó család, aki nem teheti meg, hogy 70 fontért kimegy a futballmeccsre Angliában, és azért kell 70 fontot fizetni, mert a klub azt mondja, mert nekem a 80% a bevételeimnek az a játékos keret fizetésére megy el, és valahogy nekem ezt ki kell gazdálkodni. Azért mondom, hogy az igazság az biztos...
Ezzel rájólának nem kell törődni.
Nem kell törődni, ezt mondta, hogy de mi ezt fölvethetjük szerintem.
Igen, de én ennél sokkal károsabbnak tartom, és kíváncsi vagyok,
hogy a Superliga
hogy igen, tehát nyilván itt ezek mind összefüggésben vannak, de szerintem az sokkal nagyobb kárt okoz, mint ami Rabiot vagy Mbappé vagy Higuain esetében, hogy egy családtag az ügynök, aki nem sokkal jobban bekötött mondjuk ebbe a világba, mint maga a játékos, és nála egészen biztos, hogy nem azok a szakmai érvek fognak szerepet játszani, hanem az érzelmiek, amit pont ki akarunk zárni az ügynök jelenlétével.
És például a Kane eset szerintem tökéletes erre, hogy ott milyen rossz döntést tudtak hozni.
Hát igen, ott azt mondják sokan, hogy igen, hogyha nem a család lenne, vagy nem a testvére lenne az ügynöke, akkor lehet, hogy ezt megoldják, vagy jobb szerződés, vagy ezt a City dolog, ez akkor valahogy mégiscsak megoldódik, vagy lehet, hogy Levy-vel tud úgy tárgyalni egy szuper ügynök, hogy abból esetleg úgy lesz klubváltás, hogy klubváltás lesz, amit ugye az ügyfél jelen esetben kéne akart, a klub meg nem tudom.
Csak hát ez tényleg olyan rossz optikája van, most Rabiot esetében is, hogy toporzékol Deschamps-nál, hogy beválogatja, nem válogatja be az édesanyja, tehát hogy ha egy ügynök csinálja ezt, ott akkor látod, vagy az okokozati viszonyokat...
Meg az nem
fogtok. Hát igen, igen. Tehát, hogy itt kezdődik.
Megnéznék szóval... egy ilyen Raiola hisztit.
Hát ott mások vannak, ott durvák vannak, amikor mondjuk leült Fergusonnal, ugye Pogba pont mielőtt elvitte volna a Juventushoz, leült, és akkor mondta, hogy akkor ez mi, hát ezt mi nem írjuk alá. A Fergusonnak akkor 240 lett a vérnyomása, mi az, hogy nem írjuk alá, hívd ide Pogbát, és akkor, vagy akkor hívjuk ide a játékos, mondták, hogy odahívták Pogbát, mondta, és akkor Poltak tényleg nem akarod? Nem, ezt nem írom alá, én sem íratom alá, és akkor Raiola mondta, hogy hát persze, hogy nem írja alá, ez körülbelül olyan szerződés, amit legfeljebb a két csivavámnak tennék oda az asztalra, de másnak nem, és akkor képzeltétek, hogy Ferguson mire gondolt, és akkor ott el is váltak. Na minden, szóval...
Hát tudjátok, igen. Hogy mi lesz most a játékosaival? Változik valami komoly hátországot épített királyóla, és tudják, hogy mit kell tenni, lesz egy új vezetője az ő menedzsmentjének, és nem változik semmi, vagy pedig itt azért valamiben aggódniuk, változtatniuk kell Hollandéknak?
Hát most nyilván azért rászállnak ezekre a játékosokra a nagy ügynökségek, ez egyértelmű. Ugye megnéztem, tehát sokszor ügynökséget írnak, mondjuk a Transfermarktot vesszük alapul, ugye a játékosok mellett ott vagy ki az ügynöke, ügynökség szerepel általában, de például Raiola ügyfeleknél, tehát Haaland, Donnarumma...
78-an vannak jelen pillanatban.
Igen, csak az van, hogy Mino Raiola, tehát itt ő, tehát
viszont, és hogyha vannak majdnem 80-an, akkor
kell, de ez akkor... még ahhoz képest, hogy amekkora, amennyi emberrel dolgoznak az ügynökségek, ez semmi, ő nem is akart, ő mondta, hogy nem akar több száz emberrel foglalkozni, tehát neki azért egy ilyen szűkebb, viszont most időzőjelben szűkebb társasága volt, és, vagy ügyfélköre, de a többségüket viszont tényleg ilyen családtagnak tekintett, a legnagyobbakat feltétlenül.
Például, amit ír róla. Igen, itt kettő dolog van, ami nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az egyik az, hogy azért valószínűleg kell az ő egyrészt kapcsolatrendszere, másrészt személyes aurája, amit Dani is a Ferguson esetben említett, hogy ezt nem tudja átvenni egyik pillanatról a másikra valaki, aki majd ugyanúgy bejáratos lesz legnagyobb klubokhoz, a legnagyobb edzőkhöz.
Igen, és például ezt a személyiség, amit nyilván sokan, tehát ő, ugye, aki már gyerekkorában mondta az apja, hogy téged az emberek fele utálni fog, a másik fele imádni fog. És, de ugye erre mondta később Raiola, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel, engem az érdekel, hogy a családom, meg a játékosaim szeressenek, mindenki másra szarok, kb. Ezt így. Hát ugye az ő stílusában minimum így fogalmazott, és hát ez tényleg...
Pizzeria tulajdonosból lett.
Igen, apukája ugye, hát ugye ott születtek Nápoly mellett, ugye Nápoly nevet adtak a pizzériájuknak Hollandiában, mert ugye már egyáltalán egy éves korában már oda költözött Hollandiába a család, és akkor ott intézte az ügyeit a pizzériának, aztán később a helyi klubban lett ugye sportigazgató is lett, és elkezdett a futballba egyre jobban belefolyni, és igazából egy ilyen self-made man, tehát ezt viszont mindenképp becsülni kell, hogy ő magának ezt megcsinálta.
Abszolút.
Megtalálta azokat a játékosokat, és ami még nagy bocs, hogy ő bemerte vállalni ezeket azokat a játékosokat, nem biztos, hogy mindenki olyan szívesen, mert ez a játékosaiból nagyon sok azért egy ilyen kicsit ilyen balhésabb, ilyen nehezebb személyiség. Balotelli, Ibrahimovic, Ken, Pogba is azért egy kicsit olyan, igen. Tehát ő ezeket a nehéz eseteket simán persze tudta jól, hogy hát ezek mekkora futballisták lehetnek, meg micsoda tehetségek, de attól még ez is a javára válik, hogy ez. Az egy másik dolog tényleg, hogy ő aztán klubérdek, vagy ilyet, azt nem nézett soha.
Egy dolog zárásképpen itt, amit már említettél, azt az első játékost, akit Hollandiából Olaszországba vitt, Brian Roy, így hívták, ez volt az Athletic cikkben, hogy neki elvileg Olaszországban annyira segített, hogy még segített festeni is a lakását, de aztán azt mondta neki, hogy ezt a sztorit, ez nehogy elmesélje bárkinek is. Szóval ennyit Rájóláról. Térjünk át egy kicsit a BL elődöntőkre és a résztvevőkre, hogy mit is várhatunk itt a héten, mi történt a hétvégén. Azért megnyugtatónak azt hiszem, vagy döntőnek egyik elődöntő végeredményét sem lehet nevezni, mégis azt hiszem, hogy van egy vastag tippetek mind a két döntős csapatra.
Hát annyiban nem lehet, hogy mégis a BL elődöntő, de azért a 2-0-ás Liverpool győzelem azért az nyilván Liverpoolban elég megnyugtatónak hat, vagy megnyugtatóan hat, hát, de mivel elődöntő, ezért gondolhatjuk azt, hogy jó. Még van némi esély, tehát akkora fölény volt, hogyha kezdhetünk akkor Liverpoollal, ha már így, hogy az egy BL elődöntővel már-már bántó, de mivel tudjuk, hogy ez a Liverpool mennyire a nemzetközi átlag felett jár, tehát ugye azt látjuk a Premier League-ben hétről hétre, hogy mennyire a többség fölött van, és mivel tényleg hát a világ futballjában is most már egyre kevesebb azért az a szintű csapat, amelyik felvehetné vele a versenyt, így a nemzetközi futball átlaga fölött is messze. Hát, és ez kiderült, tehát ez nem tudott mit kezdeni ezzel az energiával, ezzel az intenzitással. Hát
és a második meccsen sem fog tudni mit kezdeni. Tehát amikor ez a Villarreal, én biztos vagyok benne, hogy nem fog első körben változtatni Emery azon, amit az első meccsen mutatott, de amikor egy icipicit megpróbálna kinyílni ez a csapat, vagy egy icipicit följebb megy, onnantól kezdve egy 36 éves Raúl Albiolnak a védelem tengelyében nem lesz esélye az ellen a Luis Diaz, akár Mané, akár Salah ellen, aki megpróbál ráfutni, de említhetném Parejót is, 33, ott van Coquelin, szintén 30 fölött, ha játszik, akkor Kapu, ő is 33 éves.
Nyilván nagyon nehéz a Liverpool zavarba hozni egyértelmű. Az, hogy most lesz egy hazai közönség, meg hazai stadion, az mindig egy kicsi előny valóban, azért más egy egész egyszerűen lelki állapota olyankor egy játékosnak, de hát itt most tényleg olyan a különbség, hogy nem valószínű, bármennyire is labdabiztos csapat azért a Villarreal, én se érzem.
Most ez az eset, amikor konkrétan nulla esélyt látok arra, hogy a Villarreal döntő.
Hát akkor megnyugodhatnám. Na mindegy, de nem csak. Szóval igen, azért ott nagy a különbség. Nagyon. És azt mondjuk nem hiszem, hogy azt meglépi Klopp, mint amit a Benfica ellen, ugye?
Nem is kell neki, mert nem meglépte a Newcastle ellen.
Igen. De mondjuk gondolhatna már a következő hétvégére, végülis egy Spurs elleni csata lesz, de ott eltelik pár nap, úgyhogy igen, a Newcastle ellen azért pihentetett pont, hogy majd, vagy azért is, hogy majd játszhat.
Ja, egyébként a Villarreal annyira nem tudott pihentetni, tehát ott kezdenie kellett Parejónak, meg igen, nem tudom, igen. Nagyjából a fél csapat kezdett, és igen. Még így is kikapott.
De itt most a legerősebb, csak azt akartam mondani, hogy a legerősebb Liverpool lesz, tehát az előny birtokában sem lesz az, mint ami a Benfica ellen, hogy már gondolta aztán akkor az FA Kupa elődöntő miatt, ugye, arra, hogy pihenteti a játékosait, és az egy szinte B Liverpool, egy BL
negyedöntőben lehozta simán.
Van Dijk nélkül, Salah, Mané kispadon, Fabinho kispadon, Thiago kispadon. Tehát
én azt gondolom, hogy egyébként mindig mondjuk, hogy Klopp nagyon apró, de mégis nagyon fontos változtatásokat hoz minden évben a csapat játékán is, meg akár ember kérdésekben is nagyon érdekes döntései vannak, amik azért ülnek, most már gyakorlatilag hosszú évek óta, szinte kivétel nélkül, de amiben a legnagyobbat fejlődött az előző évekhez képest, az pont ez, hogy hogyan tudja forgatni hatékonyan a csapatát. Tehát itt azért nyilván a Newcastle elleni mérkőzés is egy jó formában lévő Newcastle ellen rettenetesen fontos a bajnoki versenyfutásban. Itt a Liverpoolnak van ilyen szempontból nagyobb veszíteni valója, mert egy elbukott meccsel megint 4 pont lehet a különbség, gyakorlatilag elszállhat az esélye arra, hogy meglegyen az aranyérem. Ehhez képest megmerte húzni azt, hogy az egyébként mindenkit a pályáról letoló Newcastle, nem tudom, hogy mondtam volna ilyet a szezon első felében bármikor, fölállt tényleg egy B-csapattal, és tudta hozni azt a 3 pontot, ami nagyon fontos volt, úgyhogy közben még tartalékolt is.
Igen, és hát még zicsereket is kihagyott.
Hát ennyire, én borzasztóan erős így a Liverpool emiatt. Ez is igen, valóban nagy erénye Kloppnak, hogy azok a játékosok is, akikről nem feltétlenül gondolnád, hogy extra klasszisok, ebben a csapatban úgy illeszkednek, ezt a játékot úgy tudják hozni, hogy simán beteheted őket, és nem sínli meg ezen a szinten a Liverpool.
Tehát... Ennél szerintem sokkal izgalmasabb a City, mert csak hát beszéljünk arról, mert...
A Klopp szerződés hosszabbítás az még fontos a lépés csak egy mondatban, de arról már lehet, hogy nem beszéltetek, mert az hétvége felé volt, ugye, és akkor nem voltatok, hogy csak ha a Liverpoolnál valami fontos, akkor az, hogy Klopp 2026-ig maradt. Tehát ennél fontosabbat nem lehetett, igen, nem lehetett.
Volt ez
volna.
Korai?
Nem.
Tehát, hogyha ő most azt mondta volna, hogy 2030-ig akar maradni,
Igen. Aztán ki tudja, mert előfordul már a futball tényleg kiszámíthatatlan, hogy 2025-ben nem küldik el, nyilván nem, de a futballban akár előfordulhat, de ahogy most áll ez a klub, az alapján ez volt a legfontosabb, ugye, hogy ilyen csapata van pont, azért is hosszabbított egyébként, mondta, hogy egy olyan szakmai stábja van, amit egyszerűen vétetlen otthagni. Egy olyan...
Ti mondtátok a Britanniában, hogy a saját fizetését nem akarta annyira emelni, de a stábjáért...
Hát én, amit olvastam, az alapján ő nem is
volt. Leindersznek a fizetését,
úgyhogy... Ja.
Igen, itt szerintem az egy nagyon lényeges dolog Kloppal kapcsolatban, és azért nem érzek ebben semmi kockázatot, hogy korai-e vagy sem. Mindent bebizonyított a Liverpoolnál, hogy képes csapatot építeni, képes hosszú ideig fenntartani ugyanazt a szintet, amit most már tényleg hosszú évek óta látunk, hogy fenntart. Képes változtatni rajta, és képes újjáépíteni is. Tehát, hogy akármi történjék a Liverpoolnál, eligazol valaki, visszavonul valaki, aki egyébként fontos tagja a csapatnak. Minek van a megoldás a Kloppnak? Én ebben egészen biztos vagyok.
Szóval City.
Na, City, igen. Hát
az első meccsből kiindulva csak annyi, hogy amit a Real Madrid jobb oldala művelt leginkább, és ez nem véletlenül írta föl nekünk Bence is, az volt az igazán aggasztó. Tehát a Citynek a bal oldala, én gyanítom, hogy képes lesz még egy ilyen meccset hozni.
Hát igen, meg a City önmagában is képes lesz ilyen meccset hozni szerintem, nem kell megint, hogy variáljon Guardiola, végre nem variált, és ennek meg lett az eredménye. Nyilván nem csak ezen múlt, de azért azon is múlt, hogy nem kezdte el túl gondolni, mint ahogy tényleg, hát láttuk sorozatban egyik adásban, már egy röviden említettem, de tényleg ugye az előző szezon megnézzük a BL döntővel, akkor ugye Rodri és Fernandinho nélkül, szűrő nélkül döntőt játszik elő, azt megelőző szezonban Lyon ellen átvált ötvédőre, mert a másik csapat gyors kontrákkal játszik, vagy mert az is ötvédővel játszik, de fölöslegesen nem játszotta azt. Ugye lássuk, még előtte volt két védekező középás, és De Bruyne kellett, hogy elől játszon, tehát az is utólag nem volt jó.
Tehát ő tud változtatni, talán Ancelotti
kevésbé. Tud változtatni fölöslegesen, ne változtasson. Tehát ő nyilván ez a zsenialitása miatt is van, hogy örökké így az elméje nem hagyja nyugodni, és akkor így, de tényleg, hát igaz, zseni, és akkor mindig jár az agya, és ugye az őrültet meg a zsenit sokak szerint nem biztosan sok minden választja el egymásról, de mindegy, de szóval tényleg egy zseniális tréner is ez, de ha most kicsit tartja nem magát ahhoz...
A pszichológusról és a betegéről mondok, hogy honnan tudod megkülönböztetni, hogy felé nyílik a fiók.
Igen. De ha tartja magát az, hogy tényleg ez a csapat, ez így jó, ahogy van, meg az a játék, amit ő velük tényleg évek alatt elsajátíthatott, az működik. Nem kell, sokkal jobb, mint a Real Madrid, ez a City, sokkal.
Viszont itt jön a döntő pillanat, amiben Benzema tud Panyenkát előhúzni, amiben Vinicius Junior belövi az ígyszerét, és előtte olyan cselt csinál, amilyet csinált. Ebből viszont nem mondanád elsőre, hogy vagy nem kezdenéd el felsorolni, melyik az a City játékos, akinek 10-ből 10 büntetőt a 97. percben döntetlennél oda mernél adni.
A Citynek különösen nem, igen.
Hát igen. Meg a futball van egy olyan, hogy a futball néha büntet, és olyan szempontból nem azt mondom, hogy jár büntetés, mert nem jár a Citynek, csak úgy, hogy eltékozolta ezt a meccset valamelyes, tehát hogy egy gólos erőnnyel menni egy ilyen meccs után a Bernabéu-ba az vétek, tehát ez több góllal kellett volna megnyernie, sok góllal kellett volna megnyernie, és mi van, ha ezen múlik, hogy tényleg ott egy más meccs lesz azért a Bernabéu közönsége előtt. Tehát a Madrid, azért gondoljunk bele, tényleg most már az a harmadik csapat lenne a City, amelyiket úgy egy ki, hogy egy klasszissal gyengébb, mint a másik. Tehát most a Chelsea ellen, oké, hogy az első meccset megnyerted, ott az a Chelsea, az nem olyan kevés előtte jött, ugye talán az előtte, ugye a hír, hogy ő eladja a klubot, a mindent, hát ott azért volt egy rossz helyzet, a súlyos egyéni hibák, de a második meccsen azért látszott, a PSG, hát ha nincs az összeomlás, akkor de jó, ez ha tudom, de azért ez ilyen megmagyarázhatatlan, Donnarumma esett, meg odapasszolt labda ilyen játékosoktól, ami nem szólt. Szóval ez már harmadik ilyen lenne, és ez nehéz megmagyarázni másképp, mint hogy Valószínűleg tényleg van ez a győztes mentalitás, hogy, hogy mi a Real Madrid vagyunk. Ugye így a magyar vízilabdáról beszéltek mindig úgy, hogy úgy nő föl egy gyerek a Margit szigeten, hogy akkor ott járnak körülött az olimpiai bajnokok, meg fölnéz a falakra, és akkor ott van a tabló, és akkor csupa olimpiai bajnok, és az úgy nő föl,
és ahhoz mérjük magát.
Én nyerek. Tehát én beugrom a vízbe, akkor én nyerek. És, az a Bernabéu, és ha nem is saját nevelések van, már rég nem is saját nevelés, de ettől még ő ott van a Bernabéu, ott van.
Jó, de olyan emberekről beszélünk, tehát nem saját nevelés, de olyan emberekről beszélünk, akik évtizede, vagy
ott vannak,
hosszú ideje.
Így van.
Szívják magukba ezt a...
És erre jön rá az, hogy bár a Bernabéuról nem úgy szoktunk beszélni, mint a legkomolyabb hangulatú stadionokról Európában, de a hétvégén az Espanyol elleni bajnoki címet jelentő meccsen én nem tudom, mikor tapasztaltam utoljára ilyen hangulatot a Bernabeuban, és ez alig, hanem kedden is meg lesz, meg az az aura, amiről beszéltek, az most hatványozottan ott van.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert most pont ahogy mondtad ezt, hogy milyen hangulat volt a Bernabeuban, beugrott, hogy nagyon sok stadionban érzem ezt. Lehet, hogy ez ilyen post-covid tünet, hogy most
jobb újra... a hangulatabb, hogy újra mehetnek.
Igen, újra teltházasak a stadionok. Ugye Németországban lehetett most pont a Mainz-Bayern München meccsen szenzációs, teltházas, szenzációs hangulat. Az összes Bundesliga meccsen egyébként ez így van.
Hát Goodisonban, hát Everton, Chelsea-n, bár ezt szerintem inkább az City hozza, nem?
Biztos az is, de hát az, hogy a San Siro-ban ugye teljes teltház egy Fiorentina elleni meccsen 80 ezer nézővel elképesztő. Igen. A római olimpikóban micsoda hangulat volt tegnap este a Bologna ellen. Tehát, hogy ezek azért olyan dolgok, amiktől kicsit már elszoktunk. Most nem csak azért mondom, mert hogy üres stadionokban játszottak, hanem még azt megelőző időszakban sem volt jellemző, hogy teltház, ekkora szurkolás, ekkora öröm. Bocs, csak ezt így zárjál.
Rossz meccseket néztünk. Más volt ott elől, aztán más ünnepelt. Szóval itt van ez a Real, amelyik viszont még azt is belesűrítette a programjába, hogy a szombati meccs után ünnepeljen egyet, és Ancelottit szivarral a kezében láttuk, a többiek táncoltak végig a buszon, amíg a Cibeles térre kiment a Real, és ott tett egy kört. Szóval elég hát furcsa, ez viszont igen. Pihentek a játékosok, az kétségtelen. Tehát Ancelotti nem úgy, mint Emery tudott forgatni a La Ligában.
Uh-huh. Hát igen, ez az ünneplés, ez mindig kettős dolog, hogy ez most hogy sül el, ugye? Mert azért emlékezünk a Milán, mikor lemosta a Barcelonát, ugye, a BL döntőben.
Ez 94.
Jó, rég volt, oké, de ugye előtte nyertem.
Én
képesportot sem olvastam, amiben én írtam volna, úgyhogy vagy olyan képesportod. És akkor ugye ott azért az volt, hogy előtte nyert bajnokságot a Barcelona, és akkor sokan miatt is gondolták azt, hogy kicsit ott túlünnepelte magát a csapat. Itt azért nyilván nem ez a meg ezek kőkemény profik, tehát most nem hiszem, hogy Luka Modric ott ez bármiben is befolyásolna, vagy attól. Meg ráadásul úgy is föl lehet fogni, hogy ez inkább csak emeli a hangulatot. Tehát
Ancelotti is ezt mondta, hogy profik vagyunk, és hogy mentálisan ez csak egy pluszt jelent, és ő amúgy is ilyen edző, aki inkább arra figyel, hogy egy játékos jól érezze magát, mert nál is olyan, mintha csak jól érezné magát ott a pálya mellett, és...
Tehát szűken szakmailag közelítjük meg ezt a meccset majd, és csak az alapján vizsgáljuk, akkor nagyon nehéz elképzelni olyat, hogy a City kiessen, de hát a futball az korán sem csak arról szól, hogy most papíron melyik csapat a komplettebb,
Tehát azért nem értek ezzel teljesen egyet, mert ezekben a helyzetekben, ahogyan egyébként itt felsoroltad azokat a szerencsefaktorokat, amik majdnem mindig a Real Madrid javára billentették a mérleg nyelvét, hogy, és szerintem erre próbáltál te is utalni, Doma, nem? Hogy azért, ha végignézünk a Manchester City keretén, sokkal kevesebb az ilyen nyerőtípusú játékos. Nagyon-nagyon jó futballisták vannak, de olyan nyerőtípusú játékos, amilyen a Real Madridban, Benzema,
Modric,
Kroos, Vinicius Junior most már, azért oda merem őt is tenni, olyan kevesebb van szerintem. Sterling nem ilyen.
Hát igen, Grealish nem is még fog nem kezdeni, ilyen. De ő sem fog kezdeni. De jó, Foden
egyébként ilyen, vagy ebbe az irányba.
Ezt Bence fogta meg jól szerintem, valamikor a múlt hét közben írt egy olyat, hogy az egy-egy párharcokra próbálja lebontani Ancelotti ezeket a meccseket, és abban próbálja kiemelni az ő játékosainak az egyéni kvalitásait. És ez az, amiben látom a Real erősségét, hogy az ilyen pillanatban, amikor varázsolni kell, amikor tökéletesen kell a Benzemának fejelnie, akkor akkor sokkal nagyobb arányban fejeli tökéletesen a labdát, sokkal nagyobb arányban helyezkedik tökéletesen a 16-oson belül, sokkal nagyobb arányban történik meg az, hogy a Vinicius Junior, miután megcsinált ezt a szép cselt a Fernandinho ellen, nem hibázza el az ígyszert, hanem belövi azt. Amikor kell, akkor Modric is, mint hogyha, tehát egy teljesen más...
Értem, mit mondasz, vagy mit pontok, és mindig értetek, ebben van igazsága egyértelmű. Nem is biztos csak varázsolni kell, inkább csak annyi, hogy nagyon pontosnak kell lenni, nagyon határozottnak, magabiztosnak, higgadnak, nem hibázni. Igen.
Miközben
nem
a hibázni, City meg a helyzetei
és az ellenfelek végig hibáztak a Real Madrid ellen, ő megnek kevésbé. Ezt értem, ez igaz, ha Cityre visszatérve, és ezt pont éreztem éveken keresztül, hogy a Cityt a Bajnokok Ligájában el lehet bizonytalanítani, ha nem ő rúgja mondjuk az első gólt, kicsit görcsös ez a mindenáron, meg kell nyernünk úgy, hogy úgy építették fel ezt a klubot, hogy majd ez egy Bajnokok Ligája győzelemre fut ki, és mindent annak rendeltek alá, ugye, és Guardiola is végül is azért jött, hogy majd legyen. Tehát ezt mind éreztem én is a Cityn évekig, hogy ez a csapat, és ezért is búcsúzott ez egyébként sokszor negyed döntőben, mert mindig volt egy ilyen görcs, vagy egy ilyen, vagy a, jó, ami beszéltünk, a Guardiola is egy picit benne volt ezekben. De most valahogy már az előző évben is azt éreztem, és idén is azt érzem, hogy ezen már túllépett a City. Egy kicsit azt érzem, hogy túllépett, és nem azért, mert hogyha mit tudom én, lehet, hogy tényleg Modric, hogy mit ért el eddig, meg hogyha szembe állított mondjuk Fodennel, oké. De most azt érzem, hogy talán elhitte ez a City, hogy ő azt, amit tud, azt tudja minden körülmények között, hogy tudja egy ilyen nagyon ellenséges, nagyon kemény hangulatú Bernabeu-ban is. Lehet, hogy nem lesz igazam, kíváncsi vagyok, mert ez a legnagyobb teszt nyilván eddig, de...
Hát, hogy erősítsem a véleményedet egyébként, mert ugye az előbb ennek az ellenkezőjét mondtam, de ettől még szerintem belefér az, amit ennek kapcsán mondok, hogy tökéletesen azzal egyetértek, hogy ez a City mindig minden, nem mindenben, de mindig tud valamiben fejlődni, akár az előző évhez képest. És talán, Dani, te emlékszel rá, mert valamelyik vagy Made in Englandben, vagy meccsfelvezetésben használtuk ezt, hogy a Manchester City támadó mutatói mennyire kiválóak, akár itt az öt topligát nézve is, hogy milyen minőségű helyzeteket alakítanak ki, hogy gyakorlatilag tényleg az jött ki, hogy, és itt nem csak Angliát nézve, egyetlen egy olyan mutató van, amiben nem ők a legjobbak, ez pedig a pontrugásból szerzett gólok. Abban a Liverpool akkor 4-jel jobban állt náluk, 14-10 volt akkor ez az arány, és ebben is tudott fejlődni Guardiola. 18-nál tartanak jelen pillanatban, a Liverpool 16-nál, és azokon a meccseken, amik most itt a bajnokságban zajlanak, rendre pontrugásokkal nyerik a mérkőzéseiket.
Lásd hétvége.
Lásd a hétvége, így van, amikor kettőt is, az első kettőt szerezték ebből. Tehát, hogy tényleg ez a City, amiket így most csak néhányat felsorolok, amiket felhoztak ellenük, nem tud kontrák ellen védekezni, tud. Most már két éve gyakorlatilag szinte sebezhetetlen kontrák ellen is, másfél éve egészen bizonyosan.
Majd most kiderül.
Pontrugások ellen is tud védekezni, ami ugye szintén egy ilyen állandó kritika volt velük szemben. Pontrugásokból tud eredményes lenni, ami még itt a szezon elején nem is volt feltétlenül az erényei közé sorolható, de ebben is. Tehát, hogy
minden a Manchester City Liverpool BL döntő felé mutat, és minden hát, annak.
És nem biztos, hogy ez lesz, de az szerintem tagadhatatlan, hogy ez a Manchester City, én azt kell, hogy mondjam, hogy minden idők egyik legkompaktabb, legtökéletesebbre fejlesztett csapata.
Egy utolsó szempontot hadd hozzak még be ide. Az elején említettük a Real Madridnak a védekezésbeli hiányosságait. Igaz, hogy olyan kezdővel állt föl Manchesterben, hogy Mendy, Alaba, Militao és Carvajal, tehát elvileg a legerősebbel. Mégis az elején nagyon sebezhetőnek tűnt ez a védelem, talán azért is, mert Ancelotti, mintha nagyon furcsán választotta volna meg a taktikát, de aztán Valverdét jobbal visszább húzta. Viszont, ami itt a fontosabb szerintem, hogy Alaba most nem biztos, hogy a kezdetektől ott tud lenni a pályán, ugye a fél időben kellett lehozni már Manchesterben, és ezzel együtt át is köthetünk arra, hogy mi van a Real Madrid belső védőivel, és mi lesz, hogyha Rüdiger érkezik.
Hát igen, ez nagy kérdés. Már eleve az is azért valahol nagy dolog, és Ancelotti dicséri, hogy kiesett két ilyen ikonikus, vagy egy ikonikus védőpáros, vagy két védő, ugye, hogy most pótolni kellett Varant és Sergio Ramost, és végül is ezt így kvázi zökkenőmentesen így, hogy bajnokságot nyert, megtette. Végül is ugye Éder Militaoval, meg Alabával, de ha jön Rüdiger, melyiket hagyott ki? Alabát kiteszed esetleg bal hátvédbe újra, már gyanítom, hogy nem fogja, de nem tudom.
Hogyha védővel játszol, ami Rüdigernek fekszik.
Hát neki fekszik, de miatta átalakítani ezt, tehát rá, nem emlékszem, soha nem játszott három védővel, tehát most ez nagyon furcsa lenne, de Nem tudom, nem
hiszem. Lopetegűvel nem játszott többször, nem? Ott is négy védő volt mindig?
Én úgy emlékszem legalábbis, hát, hogy...
Nyilván ez kérdés lesz meg, hogyha ilyen fizetést adsz valakinek, azt játszatni kell, tehát Rüdiger valószínűleg kezdő lesz akkor, de hát kit hagysz ki, te Doma, többet láttad őket, nem tudom, hogy bármelyikük egy
picit. Hát azt revesgetik, hogy esetleg de... Ferland Mendy lehet az, aki ennek a kárvallotja, és
hát akkor állam. Aki megy balra, hát az nyilván egy megoldás, meg egy ilyen kvázi kézenfekvőnek tűnik, amúgy is szereti a tapasztalt játékosokat, Ancelotti, tehát ő azért így, az, neki nem okoz majd gondot, hogy...
Egyrészt a tapasztalat, másrészt itt azért érzem magyarázhatóbbnak a történetet, mert Rüdiger amúgy a támadásokban is rengeteget segített be már a Chelsea-nél is, és ez, hogyha a Real Madridot nézzük, Militaónak voltak óriási góljai, nagyon sokszor lépett föl, Alabát szerintem a BL-ben is nagyon sokat láttuk, hogy mennyit segít be a támadásokba, és akkor jön még egy Rüdiger, aki szintén ebben nagyon erős, hogy őt tudják hátul úgy pótolni a társak, hogy bátran segíthet a támadásokba, és ott nagyon sokat hozzáad. Viszont, ha Christensen nézzük a Barcelonába, akkor ott már egy kicsit furcsább ez a párosítás. Mert oké, most a Barszának van egy olyan védője, Ronald Araujo, aki lábbal nem az, hogy nem felel meg a követelményeknek, aminek a Barszánál meg kell felelnie, de nem az az erőssége. És Farkas Balázs is mondta nálunk, hogy Araujo-t tökéletesen el tudná képzelni a Premier League-ben, mert párharcokban elképesztően erős, viszont labdával nem annyira. Christensen szintén egy relatíve magas játékos, talán 190 környékén van, aki viszont egyel ügyesebb lábbal, de így is főleg a párharcokban való erősségére épít, nem? Én igen, hát jóval kevesebbet láttam
igen,
azért.
Igen, technikás belső védő lenne, igen, tehát nyilván most hiba, az most pont becsúszott neki az Arsenal ellen, de amúgy igen, ő az a típus, meg azért nyilván, igen, a fizikum is, hát Premier League-ben edződve azért erős párharcokat puszáj megvívnia. Hát érdekes kérdés, de hát Barcelona Azpilicuétát is ugye nagyon akarta, ha még ez nem tudom, hogy így van-e, hogy a hosszabbítás ellen.
Igen,
meg Barcelona kapcsolatban most azért már nem tudom, 70 védőt ről lehet olvasni, hogy most kiket fognak leigazolni, és nem feltétlenül csak védőt.
De az azért viccesen, hogyha elvinni Azpilicuétát, tehát Christensen, hát az... meg Marcos Alonso. Még egy, nem tudom, még valakit keressenek, esetleg Salobát, és akkor fölállhat a Chelsea védelem jövőre Barcelonában.
Hát mindegyik nem fog menni, nem. Abban biztos vagyok. Nem, itt Christensen számomra a legérdekesebb, mert ugye van most ez a Piqué sérülés dolog, ami úgy tűnik, hogy tehát Piqué folyamatosan sérült, hogyha egészséges, akkor is sántikálva jár a pályán. Nem biztos. De a szerződés az él, ugye?
Én még Bottal is ott fog a
No Camp előtt. A szerződése él, viszont hogyha nem lesz, akkor Langley-ba, Umtiti-be már annyira nem bíznak, akkor az Araujo, Eric Garcia kettős az, amelyik föláll. Araujo párharcokban borzasztó erős, Eric Garcia a földön, tehát ő az ő labdabiztossága az, ami miatt őt szokták általában letámadni, Araujo-t meg hagyják szervezni, és akkor erre jön Christensen, aki igazából kettejük keveréke valahol. Tehát ő labdával is ügyesen, nem?
De, ügyes labdával. Hát most nyilván azért, igen, nem feltétlenül lett ő Tuchelnél első számú játékos, mert ugye azért, ha megvézzük a kezdő Chelsea-t, ami a Tuchel elképzelése szerint a legerősebb, akkor azért az inkább az Azpilicuét a Thiago Silva, Rüdiger, ugye a három belső védő, és hát Christensennek meg ebbe kell beverekednie.
Akkor ezzel most azt mondod, hogy a Real jár jobban Rüdigerrel, mint a Barca Christensennel?
Hát rövid távon biztos. Hogy aztán nyilván egy fiatalabb játékosról beszélünk, tehát Rüdigerhez képest Christensen is lehet jó védő most még Rüdiger, bár az is igaz, hogy hát Rüdiger is kérdés, hogy nem tényleg ebben a játékrendszerben Tuchel irányítása mellett lett-e ekkora klasszis, és ugyanezt meg tudja ismételni úgy, hogy igen, mondjuk csak a két belső védő közül az egyik, mást kell játszani úgy, tehát azért vannak kérdőjelek.
Hát meg az is egy kérdőjel, hogy mondjuk ezt a két jól megtermett legényt lehet-e egy-egyben Koundéval helyettesíteni például, mert ha már itt karakterről beszéltél, akkor nekem ő is nagyon, tehát nagyon jó játékosnak, de nagyon más karakternek tűnik, mint amilyen Rüdiger, meg mint amilyen Christensen ebben a gépezetben, nem?
Szerintem meglepően jó párharcokban Koundé, de valóban ott is, hogyha a párjával, Diego Carlos-szal hasonlítjuk össze, akkor Diego Carlos sokkal inkább el tudnád képzelni a Premier League-ben. És hát gyanús, hogy itt ez az év után maximum a BL az, ami őket Sevillában tarthatja, mert ugye a Newcastle az amiatt maradt le ott Diego Carlosról, szerintem egyértelműen, mert hogy a Sevillával volt még.
Hát igen, de végülis nem feltétlenül, tehát nem csak a termet meg számít, ugye hát most ott van Cristian Romero igazából az, hogy te hogy állsz a Tottenhamből, hogy állsz hozzá, tehát mennyi agresszivitás lakozik eleve benne, milyen lakozik. Típus. Hát elég sok, igen. Úgyhogy, tehát ilyen szempontból ez számít a Chelsea-nél, tényleg az nagy kérdés, hogy hogy áll föl a következő szezonban a védelem. Persze most annak
nagy kérdés,
hogy...
Most is már nagy kérdés. Mi történt most a Chelsea védelmével? Hát, itt ez van a háttérben, hogy ők fél lábbal kint vannak innen, hát vagy a vezetőség, az, vagy Tuchel?
Hát sok minden van, igen. Egyrészt ez a tulajdonos váltás, ami nyilván most egy bizonytalanságot szül az egész klubban, szerintem ettől nehéz elvonatkoztatni. Lejáró szerződésű játékosok természetesen, ugye az pedig Kvétának most az opcióval élt a klub, tehát ugye az meghosszabbodott, de azt lehet hallani, hogy ennek ellenére lehet, hogy elmegy. Christensen igen lejár, Rüdiger lejár, és szinte elköszöntek, hát ezek rányomják a bélyét, akkor Marcos Alonsónak kell végigjátszani a szinte ott bal oldalon a szezont, ugye amiatt, hogy Ben Chilwell súlyos érülés szenvedett, tehát itt azért...
És mégis a Chelsea United meccshez képest a hétvégi rang, vagy a hétvégi meccs az Everton ellenire egyetlen helyen változtatott Tuchel. Hát Loftus-Cheek került be, mert Kanté megsérült, pedig rengeteg olyan névül a kispadon, hát akivel azért lehetne nem csak próbálkozni, hanem hogyha nem lesz Rüdiger, ez nem lesz Christensen, akkor
ez Csalobá, érdekes volt Csalobá, miért ennyire kikerült Csalobá a keret, nem volt rossz egyáltalán. Volt, és ennyire valamiért nem számít rá, ugye Malangszárt játszatta, bizonytalankodott. Bizonytalankodott azért az utóbbi, pedig amikor bekerült, akkor én így nagyon jónak gondoltam, hogy ez egy nagyon nagy tehetség, és hogy ebből nagyon lehet, hogy kicsit talán az egyelőre azt nem hozta, de hát fiatal, nagyon fiatal játékos, tehát még bármi lehet. Tehát lehetett, én nem tudtam el képzelni, ahogy belépett Szár, hogy Csalobá, Thiago Silva Szár, hogyha nem nagyon akar igazolni a csapat, és mindenki szármédőbb ott van Reece James meg Chilwell, azért ez még mindig lehet jó. Most Szár az már nyilván az, hát most az egy necces dolog, az aztán nem igazolnak majd. És
egyébként ez a Koundé, Thiago Silva,
Csalobá, mondjuk,
nem olyan.
Ezt akartam mondani, hogy most itt gyanítom, hogy a helyzetnek egy komoly feloldása, vagy előre lendítője lenne, hogyha meglenne az új tulajdonos.
Azért valamit a transferpolitikáról.
Igen, azért, mert az idén lejáró szerződéseken kívül jövőre, tehát 2023-ban Thiago Silva, Azpilicueta, Marcos Alonso a védelemben, tehát lejáró szerződés, Jorginho, Kanté, Barkley a középpályán, és ez már így gyakorlatilag egy fél kezdőcsapatot kiad a...
Lukakunak meg jó hosszú szerződés. Igen. Szerencsére, ehhez nem kell aggódni.
Várra nem kell aggódni, ehhez képest egy olyan meccs, amikor így szenved a Chelsea, mint az Everton ellen, be se száll. Tehát, hogy hova, egyrészt ez a kapcsolat, hova jutott Tuchel, mert ott nyilván lehet valami személyes ügy is, ez nem is kérdés. Ott, amikor az a nyilatkozat interjú, volt igen. Az interjú után, azt nyilván Tuchel az a típusú edző, aki ezt nem veszi jó néven. Kivenni jó néven senki, de ő szerintem olyan, akit ezt még ez az átlagnál is mélyebben érint, és nem tudta mire vélni ezt, és mellette persze formán kívül is van Lukaku, de sokat elárul, hogy besáll egy ilyen meccsen, de ugyanúgy az, hogy Pulisic is, Ziyech is ennyire nem kap lehetőséget, amiről beszéltél pont, hogy van egy meccs 3 nappal korábban.
Csütörtök vasárnap.
És akkor szinte ugyanazt a csapatot játszhatod, azért a United ellen kellett mégiscsak játszani, még az a United távol is van attól, amit szeretnének a hívei látni, de akkor is. És akkor igen, és akkor Everton ellen, amikor tudod, hogy az egy nagyon fizikai meccs lesz, mert ott az Everton mindent beletesz majd, hát ez furcsa volt.
Durva biztos volt. Lukaku nem akart volt csapat ellen játszani. Nem akarta kiejteni.
Nem őket. Volna a nyomást.
Vagy Lampardnak van még mindig egy ilyen nimbusza, még mindig a Stamford Bridge-en, vagy hogy azt mondják, hogy jó, hát azért Frankie Boyt azt még azért tartsuk. Segítsük az ő csapatát, hogy benn maradjon, és akkor inkább.
Tuchelnek a meccs utáni levonulása nem feltétlenül
erről árulkodott. Nem, hát ez csak viccelünk, nyilván nem erről volt szó, de...
Hát egyébként ez így most nagyon meleg a Leedsnek szerintem, ezzel az Everton győzelemmel. Mert ugye 2 pontra jöttek föl, és a Leeds következő 2 fordulóban 2 top 4-essel találkozik, mondjuk éppen a Chelsea Arsenal. És ott, hogy az Evertonnak ugye egy meccset többje is van még hátra.
Izgalmas
ez a
lesz,
de hát... Michael Jacksonnal nagyon, nagyon hasít.
A Tottenhamet se hagyjuk azért szó nélkül, és főleg, hogyha már itt a Chelsea-ről beszéltünk, 66 pontos a Chelsea, 63 már az Arsenal, és 61 a Tottenham.
Hát igen, de ha csak nem történik tényleg valami teljes összeomlás, amit azért nem tudok elképzelni.
Ja, lesz még Chelsea-nél, egy Tottenham Arsenal, bocsánat.
Az még azért... lesz, tehát egyrészt amiatt is biztonságban van, hogy azok egymással játszanak, másrészt az most a Wolves, amelyik így teljesen szétesőbbnek tűnik így a szezon végére, azzal játszik talán most, de biztos, hogy a Wolves-szal játszik, talán most rögtön a Chelsea. Tehát nem nehéz az Chelsea-nek egyáltalán a sorsolása ebben a maradék néhány fordulóban, tehát azért nem tudom, és a pont előnye miatt nem tudom. Most én még nem tudom elképzelni, hogy ebből kicsúszson ebből a négyesből.
Igen, itt az egyébként szerintem a kulcs, meg az az érdekes, hogy jobban néz ki szerintem most a tegnapi sima Tottenham győzelem ellenére is az Arsenal, hogyha itt az elmúlt heteket figyeljük. Most három győzelem egymás után, előtte volt ez a vereségszéria.
Igen,
de Párti és Tierney nélkül.
Valamivel jobban, de annyira mégse győzött, mert az Arsenal se győz, mert az Spurs egyáltalán nem győz meg a formája alapján.
Jó, de egy dolog van, amiben... Amit most biztosnak vélek, aztán majd akkor a fejemről lehet olvasni, hogyha ez nem így történik, hogy én azt nem tudom elképzelni, hogy ez az Arsenal legyőzze a Tottenhamet az egymás elleni meccsen. Leginkább Conte miatt, meg leginkább amiatt, ahogy a rangadókon játszik ez a Spurs.
Hát én is ezt gondolom egyébként. Meg hát nem a Conte, de a legfontosabb az, hogy ez a Tottenham stadionjában lesz. Tehát nyilván ez az Emirates-ben lenne, akkor jóval esélyesebbnek gondolnám az Arsenalt. Így, hogy ott lesz itt. De ki tudja, hogy az elég lesz, mert azért a papírforma alapján a Spurs kikap a Liverpool ellen a hétvégén, akkor 5 pont a különbség. És akkor még mindig, még az sem egyébként behozhatatlan, pont amiatt, hogy egymással játszanak, és ugye az utolsó két forduló előtt, ha nyer a Spurs a hétközi meccsen, akkor 2 pont lesz, és az Arsenalnak menne egy Newcastle-i kirándulás, és a végén az Everton, amelyik lehet, hogy azon múlik.
Igen,
tehát ez tehát még sok fordulatot hozhat ez a bajnokság, emiatt nagyon érdekes lesz egyébként, és még azt sem tudjuk biztosan, hogy itt a Liverpool-Spurs, ahol tényleg egyértelmű esélyes a Liverpool. De hát ha a Conte szeret játszani meccseket, akkor pont az ilyen, amikor, és azt a City ellen már láttuk, hogy ezt mennyire szereti.
Amit hát meg a Liverpool ellen is. Az is
meg a Liverpool ellen is az, hogy pár nyilván. Na mindez, szóval az még talán nem egy teljesen lefutott a Liverpoolnak, és ott egyébként még ott csúszhat el szerintem, hogyha. De látok, tehát sok forgatókönyv. Látok egy olyat is, hogy kijön úgy a Liverpool, hogy 2-0 15 perc után is vés vége a meccsnek, de lehet, hogy tartja magát a Spurs egy ideig, hát vészeli az elejét, és akkor utána ki tudja.
Viszont ilyen izgalmak között is mennyire furcsa, hogy mennyi ilyen tingli-tangli csapat van, akik már... Én ezt korábban a Levanténak mondtam, de a Levante idén úgy gondolta, hogy most nem ezt csinálja, hanem inkább kiesik az első osztályból. Szóval, hogy ezek a Levantés csapatok, akik 10 fordulóval vége előtt már elérik a 40 pontot, és onnantól maradnak is 40 ponton egészen a bajnokságig. Mennyi ilyen csapat van, és ezt a Bundesligában is láttuk, hogy a hétvégén Tibi 20 év után ismét közvetített, és hogy a Mainz megverte a Bayernt.
Igen, de hát ott azért...
Meg a Bochum, a Dortmundot, meg a nem tudom, mik voltak még.
Igen, jó, de ez mondjuk nyilván nagyon közel volt ez a kettő, tehát itt azért ez tendenciának szerintem nem lehet mondani, hogy akkor most itt a hátralévő fordulóban mindent el fognak veszíteni ezek a csapatok, tehát ez közvetlenül egy Bayern Dortmund után volt mind a kettőnek egy feladatot. Nyilván ez pont mondtam is a közvetítésben is többször, hogy azért ez egy viszonylag speciális helyzet, hogy van egy hát most nem bajnoki döntő, mert nyilván Dortmund ahhoz túl távol volt a Bayernhez, hogy aként, de a szezon egyik legfontosabb meccse, amin bebiztosítod a bajnoki címet, addig teljes a fókusz, teljes a koncentráció, óhatatlan az, hogy 6 nappal később, hogyha te játszol egy meccset, azon lehet, hogy egy kicsit kevésbé leszel éles, mint ahogy ez a Bayernen tökéletesen szerintem látszott.
És ha a bajnoki cím bebiztosítása után 3 nappal játszol egyet, mint a Real Madrid?
Hát,
kiderül.
Igen, itt ez egy nagyon érdekes kérdés.
Igen, de valami csak most megnézem, mennyi a különbségpont, csak azért vettem a telefonon, ha valami, jó, nyilván hazabeszélek, de a Premier League-et, ha például, ha valami lehetett szeretni, hogy ott pont ott nem nagyon volt ez jellemző, tehát ott minden meccsen azért, az is,
amíg... Mit csinál most a 7. meg a...
Igen, ez érdekes, igen, ezért érdekes, de azért, mint olyan, hát jó, egymással is játszanak, valamelyiknek nyerni kell. Most a Brighton, amelyiknek mindegy, az leveri simán a Wolves-ot, igen, aztán a Palace, amelyiknek ugyanúgy minden,
az leveri a... Sok a senki
föld, igen, mert most nem olyan éles hát, vagy olyan kevés csapat hátul, amelyik de ez mit tudom, olyan 2,5 millió font a helyezésekért, ami jár. Tehát az, hogyha mondjuk 9. vagy a 8. vagy már az a Wolves, az már nem annyira hozzá, mert 9. a Brighton 44-jel, és 15. a Southampton 40-nel, tehát ott lehet, és az mondjuk az a 6 hely, az ezeknek a csapatoknak az a plusz 10-12-15 millió font, az azért számít ezeknek az együtteseknek, tehát már csak ezért is menni kell.
Magyarázz plusz... el ezt játékosoknak.
Jó, nyilván, de neki is játszik, mert csomónak jövőre jár le a szerzőse, vagy most jár le a szerzőse, el kell adja magát, tehát csak a Palace-nál is ott van egy 7 kezdő, vagy nem kezdő, hanem 7 felnőtt kerettagnak lejár. Tehát el kell adják azért magukat, tehát ilyen szempontból ez furcsa, hogy van egy-két ilyen összezuhanás, de persze nyilván most ez ilyen közhely, de ők is emberek, és nyilván egy ilyen menet után kiengedsz, vagy amikor azt érzi, ja, hogy már nem megy újjába, akkor már nem tudja azt a plusz 10%-ot beletenni, hiába akarja. Lehet, hogy ezeken múlik.
Hát ha ez egy tévéműsor lenne, akkor mondanám, hogy búcsúzunk Sonnak a hétvégi második góljával, ami bal lábbal sikerült úgy, ahogy, ezt érdemes megnéznetek. Így viszont marad az, hogy Dani, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
És nézzétek a Spielert, hogyha szeretnétek Danit látni még többet. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.